Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunkat. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljunk helyet, testvérek, és a 261. énekünket keressük elő. 261. És énekeljük el mind a négy versével: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel első könyvéből olvassuk, Sámuel első könyvéből a 25. részből. Sámuel első könyvének 25. részében az első verstől ezt olvassuk: Meghala pedig Sámuel, és egybegyűle az egész Izrael, és siratták őt, és eltemették az ő házában, Rámában. Dávid pedig felkelt és elment Párán pusztájába. És volt egy ember Máonban, akinek jószága Kármelben vala, és ez igen tehetős ember volt. 3000 juha és 1000 kecskéje volt neki, és Kármelben éppen juhait nyírta. Azt az embert pedig Nábálnak és a feleségét Abigailnak hívták, aki igen eszes és szép termetű asszony volt. A férfi azonban durva és rossz erkölcsű vala, a Káleb nemzetségéből való volt. És meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja. Elkülde azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak, menjetek fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben békességesen. És így szóljatok, légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amid van. Most hallottam, hogy juhaidat nyíratod, a te pásztorait pedig velünk valának. Nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, amíg Kármelben valának. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani neked. Legyenek azért ez ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj, kérlek abból, ami kezed közt van, szolgáidnak és a te fiadnak, Dávidnak. Elmenének azért Dávid szolgái, és szólának Nábálnak minde beszédek szerint a Dávid nevében, és várakozának. Nábál pedig felele Dávid szolgáinak, és mondta, kicsoda Dávid, és kicsoda Isainak fia? Manapság sok olyan szolga van, kik elszöknek uraiktól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, és azért levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embernek adjam, akiről azt se tudom, hova való? Akkor visszafordultak Dávid szolgái az ő útjukra, és visszatértek. És amikor megérkezének, értesítették őt minde beszédek felől. És mondta Dávid az ő embereinek, kösse fel mindenki kardját. És felköté mindenki a kardját. Dávid is felköté az ő kardját. És felment Dávid után mintegy 400 ember. 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Abigélt pedig a Nábál feleségét értesíté a szolgák közül egy ifjú mondván. Íme Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzte őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk. És nem volt bántódásunk, és semmink sem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak ránk nézve, mint a kőfal, mind éjjel, mind nappal, az alatt az egész idő alatt, amíg velük voltunk, mikor a juhokat őriztük. Most azért értsd meg, és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem, ami urunk és az ő egész háza ellen, ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki nem szólhat néki. Akkor Abigél sietve vett 200 kenyeret, és 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pergelt búzát, 100 kötés aszúszőlőt és 200 kötés száraz fügét, és a szamarakra rakta. És mondta a szolgáinak, menjetek el előttem, íme én utánatok megyek, de férjének Nábálnak nem mondta meg. És történt, hogy amint a szamáron megy vala, és leereszkedék a hegynek egyik mellékösvényén, íme Dávid és az ő emberei lejöttek elejébe, és összetalálkozott velük. Dávid pedig azt mondta volt, bizony, hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő jó helyet rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy kutyát se. Mikor pedig meglátta Abigél Dávidot, sietve leszállt a szamáról, és arcra borult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. És az ő lábaihoz borult, és ezt mondta, ó Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod előtted, és hallgasd meg szolgáló leányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én Uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló leányod nem láttam az én Uramnak szolgáit, akiket elküldtél volt. Most pedig, ó Uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én Uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, melyet a te szolgáló leányod hozott az én Uramnak, adják a vitézeknek, akik az én Uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányod vétkét, mert az én Uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én Uram, és gonoszság nem találtatik te benned és a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözön és életed ellen törjön, Az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz bekötve az Úrnál a te Istenednél, ellenségeidnek lelkét pedig paritjának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak mindaszerint, amit megmondta felőled, és téged fejedelemül rendel Izrael fölé, akkor, ó Uram, nem leendez néked bántásodra és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vértontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezz meg szolgáló leányodról. És mondd a Dávid Abigélnek, áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki téged ma elém küldött. Áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essek, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr, az Izrael Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem maradt volna reggelre egyetlen ebe sem. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott néki, és mondta, eredje békességben a te házadhoz, lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Mikor pedig Abigél Nábálhoz visszaérkezett, ímé olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája. És Nábál szíve vigadozék azon, mert igen megrészegedett. Azért ő semmit sem mondott meg néki, sem kicsit, sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kiózanodott, megmondta neki a felesége ezeket a dolgokat, és elhala az ő szíve ő benne, és olyan áll ő, mint a kő. És mintegy 10 nap múlva megverte az Úr Nábált, és meghalt. És mikor Dávid meghallotta, hogy Nábál meghalt, mondta, áldott az Úr, aki bosszút állt Nábálon az én gyaláztatásomért, és szolgáját visszatartotta gonosztól, Nábál gonoszságát pedig visszafordítá az Úr az ő fejére. És elküldött Dávid, és üzent Abigailnak, hogy elvenné őt feleségül. Elmenének azért Dávid szolgái Abigailhoz Kármelbe, és beszélének vele mondván, Dávid küldött minket hozzád, hogy téged feleségül vegyen. Ő pedig felállt, meghajtotta magát arccal a földre, és mondta, íme a te szolgáló leányod szolgáló lesz, hogy mossa az én uram szolgáinak lábait. És Abigail sietve felkelt, és felült a szamára, és az ő 5 szolgáló leánya, akik körülötte voltak, és elment Dávid követei után, és a felesége lőd. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Adja meg nekünk, hogy az ő bölcsesség a titkaival való foglalkozásunk valóban előmozdítsák kegyességünket az ő dicsőségére és a mi épülésünkre. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy megállhatunk a te szent színed előtt alázattal és imádhatunk téged. Köszönjük atyai jóságodat, gondviselésedet, szeretetedet, amit az elmúlt napokban is engedtél megtapasztalnunk. Kérünk, hogy legyél most itt közöttünk szent lelked által, és munkálkodj a szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe. Formálj bennünket, alakíts minket. Töltsd be a mi szükségleteinket. Áld meg a szívünket. Köszönjük néked, hogy kérhetjük tőled, atyánk, hogy a te lelked által magasztalt fel előttünk az Úr Jézus Krisztust, ami drága megváltónkat, üdvözítőnket, akit felvittél magad mellé a mennybe, és megdicsőítetted őt a mennyei angyalok előtt. Kérünk, hogy előttünk is dicsőítsd meg. Hadd lássuk az ő nagyságát, hadd lássuk fiadnak szeretetét, kegyelmét, igazságát, bölcsességét. Hadd legyen olyan valaki a számunkra, aki mindenkinél és mindennél előrébb való a szívünkben, az életünkben. Áld meg a szívünket, Urunk, és légy itt közöttünk, áldj meg minket, és kérünk, hogy légy azokon a helyeken is, ahol a te nevedben ma összegyűlnek. Atyánk, áld meg a többi templomokat, gyülekezeteket, igehirdetéseket, áld meg a templomba menőket, és kérünk, hogy ott is dicsőítsd meg fiadat mindenek előtt, hogy higgyenek benne, és kövessék őt azok is. Köszönjük, hogy kérhetünk tőled, hogy áldhatunk téged, hogy magasztalhatunk téged, Urunk. Amen. Kedves testvérek, énekeljük most igehirdetésre készülve a 155. énekünket, a 155. számú éneket. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassátok meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 12. részéből. A 12. rész 13. versétől olvassuk Isten igéjét a 21. versig. Ezt a hosszabb igeszakaszt leülve hallgassátok meg. Tehát Lukács evangéliumának 12. részében a 13. verstől így olvassuk Isten igéjét. Mondta pedig néki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondta néki: Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondd azért nekik: meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondta nekik egy példázatot szólván: egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék, mondván: mit cselekedjem? Mert nincs hová takarítanom az én termésemet. És ezt mondta: ezt cselekszem. Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabodámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Tedd magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten: bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled. Amiket pedig elkészítettél, kijéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Kedves testvérek, olvasom egyik országos napilapunkat. A címlapon beszámolnak egy közvéleménykutatási eredményről. A kérdés az volt, melyik jelenség jelenti a hétköznapok biztonságára a legnagyobb veszélyt. A válaszadók 48%-a szerint a szegénység növekedése, 42%-a szerint a gazdasági válság, 41% szerint az állások megszűnése, nem sorolom. A dolgot megfordítva, mi szolgálná a hétköznapok biztonságát? A gazdaság növekedése. A gazdagság növekedése. Az szóba se került, hogy az Istenbe vetett hit hiánya jelenti a hétköznapok biztonságára a legnagyobb veszélyt, és az Istenbe vetett hit fokozná az emberek hétköznapi biztonság érzetét. Nem a gazdagság, a gazdaság, az anyagiak. Ha nő a vagyon, nő a biztonság. Éppen ezért hajtunk, minél nagyobb legyen a vagyon. Mert ha minél nagyobb a vagyon, annál nagyobb a hétköznapok biztonsága. Ezért dolgozunk, hajtunk reggeltől estig, megállás nélkül, mert minél nagyobb vagyonunk van, annál nagyobb a biztonságunk. Jézus a felolvasott példázatát éppen az ilyen materialista gondolkodású embereknek mondta el. Úgyhogy figyelhetünk mi is, ha ne talántán mi is ilyen materialista gondolkodású emberek volnánk. Nézzük először is a hitetlen gazdag embert. Volt egy gazdag ember, tehát már eleve gazdag volt, földjei voltak, csűrjei, bizonyára alkalmazottai. Az egyik évben aztán bőséges termést hoz a földje. Mikor látja, hogy mennyi gabonája lett, elgondolkodik, hogy mit tegyen, és arra jut, hogy a meglévő csűröket lebontja, és azok helyett nagyobbakat épít, hogy ott raktározhassa a gabonát. Vagyis most nem adja el, valószínűleg nem is nagyon lehetett eladni, de nem is akarta eladni. Most lent lett volna nagyon az ára. Elraktározom inkább. És amikor egy következő évben talán nem lesz olyan jó termés, akkor majd elővesszük. És akkor értékesítjük, amikor nagyobb pénzt lehet érte kapni. Nagyobb hasznot lehet lefölözni belőle. Okos és ügyes dolog ez, szó se róla. Jó döntött. Leül, olvassuk, és azt mondja magában, most már én lelkem, sok javaid vannak, gazdag vagy ugye, sok esztendőre el vannak téve, helyezd magad most már kényelembe, egyél, igyál, vigadozzál. Bebiztosítottam magamat, megnyugodhatok, élvezhetem az életet. Azt kérdezzük így, olvasván ezt a régi példázatot, hogy de mintha ismernénk ezt az embert valahonnan. Talán most lépett ki a szomszédból, vagy az újságból, vagy a tévében láttuk. Hát nem mondom, hogy mindenki ilyen, mint ez az ember, de elég sokan ilyenek, különösen itt Újszegeden, ahogy elnézzük itt az épülő csodapalotákat, előttük 2-3 csodaautóval. Körülnéznek maguk közül az emberek, és azt mondják, hát milyen sok vagyonom van, nem elég még, de már azért elég sok. Egyél, így áll lelked. Tedd magad kényelembe. Hát legalább minden szobában legyen egy plazma tévé. Vigadozzál. Élvezd az életet. Utazgass. Szórakozz. Biztonságban vagy. De hát mi a probléma ezzel az emberrel, kérdezzük. Hiszen áldott volt. Nem azt olvassuk a Bibliában, hogy a gazdagság és a még nagyobb gazdagság az Isten áldása? Hát valóban az volt. Nem is ezt ítéli el Jézus. Akkor talán az a baj vele, hogy előrelátó volt, előre gondolkodott? Még ez se baj. Miért lenne ez baj? Az a baj, hogy hasznot akart magának. Nem hiszem, hogy ez is baj lett volna. Természetes dolog. Talán az a baj vele, hogy élvezni akarja a vagyonát. Hát miért lenne az baj, ha valaki élvezi a vagyonát? Maga a Biblia mondja, hogy amíg van vagyonunk, addig nyugodtan éljünk vele örömmel. Olvassuk a Prédikátor könyve 9. részébe. De akkor kérdezzük, ha se a gazdagság, se a haszonnak az akarása, se az előrelátó intézkedés, se az élet élvezete nem probléma, akkor mi a probléma ezzel az emberrel? Miért egy negatív példa ő? Nos, testvérek, ezzel az emberrel nem az a baj, amit olvasunk róla, hanem az, amit nem olvasunk. Nem olvassuk azt róla, hogy ez az ember az élő Istennel törődött volna. Nem törődött az élő Istennel. A szavaiban nincs egy cseppnyi hálaadás az áldásokért, nincs egy cseppnyi dicséret az Isten felé, nincs egy bölcsesség kérő imádság az Istenhez, semmi. Amit megtudunk erről az emberről, az arról árulkodik, hogy nagyon vagyonos, de istentelen. Vagyona van, de Istene nincs. Az Isten helye a szívében, a lelkében teljesen üres. Pontosabban elfoglalja azt a vagyon. A vagyon. Ő a vagyontól várja azt, amit Istentől kellene várnia. A biztonságát, az örömét. Ennek az embernek a vagyon adja a témát, a gondolkodási témáját. Nem Istenen gondolkozik. Ez az ember nem Istenre épít, hanem a vagyonra. Nem Istentől függ, a vagyontól függ. Nem Isten szereti, a vagyont szereti. Ez az ember, miközben tehát Istentől elfordult ember, aközben a vagyonhoz odafordult ember. Lehet, hogy egyébként azt mondta ez az ember, hogy ő hisz Istenbe. Lehet, hogy ezt mondta. Csak ha ezt mondta is, nem tudjuk, hogy mondta vagy nem mondta, de ha mondta is, ennek az Isten hitnek semmi köze nem volt az ő hétköznapi életéhez, döntéseihez. Nem játszott szerepet ez a hit Isten az ő életébe. Lehet, hogy egyébként egy nagyon rendes ember volt, nagyon barátságos ember volt. Lehetséges, hogy egy nagyon jó megjelenésű, nagyon kedves valaki volt az emberekkel. Udvarias, előzékeny. De ettől függetlenül bálványimádó volt. Hiszen amikor az embernek a szívébe Isten nincs jelen, de helyette ott van adott esetben itt a vagyon, akkor ez a klasszikus bálványimádás. Klasszikus bálványimádás, mert nem Isten szól bele az életébe, nem Istentől függ, nem Isten szabályozza az ő igéje az ő szavától, hanem a vagyon szabályozza a maga törvényei által ennek az embernek az életét. A gondolkodását, a döntés egy mindent. Ez egy bálványimádó ember. Ez a probléma, testvérek, ővele, és ez a probléma a mi jóléti társadalmunknak is, az embereivel. Lehet, hogy valaki nagyon rendes ember, nagyon becsületes, tisztességes ember, így kívülről. Lehet, hogy még nem is ateista, lehet, hogy azt mondja, hogy ő Istent hiszi. Lehet, hogy még templomba is jár, lehet, hogy még Bibliát is olvas. De az Istennek nincs beleszólása az ő dolgaiba egyáltalán. És az ő egész életét, gondolkodását, döntéseit, mindent a vagyon irányít. A pénz irányít, a haszon irányít, az eredmény irányít. Ez az első, ez a legfontosabb. Isten nincs, vagy ha van is, nincs beleszólása a dolgaimba, helyette, amitől valóban függök, az a vagyon, a haszon, a pénz. Ez a probléma, testvérek, a mai emberekkel is. Egy alapvető probléma, ahogy ez a közvéleménykutatás, amit az elején mondtam, elárulja. A fő probléma nem más. A fő probléma a bálványimádás. Az első törvénynek a megszegése. A 10 parancsolat kőtábláiról. Az első törvény megszegése. Ahogy Jézus átírja az első kőtáblát, szeresd az Urat, a te Istenedet, nem szeretem az Urat, az Istenemet, teljes szívemből, teljes lelkemből, hanem helyette szeretem a vagyont, a pénzt. Ez az első. Az ő dolgaiban teljesen tájékozatlan vagyok, Isten, Jézus, Szentlélek, Biblia, mi van a Bibliában? Ja, én hiszek Istenbe, persze. De semmit nem tudok. De tájékozott vagyok az aktuális kamatok dolgában, a banki világban, a tőzsde dolgaiban, a befektetés, a tőkemozgatás, ezekbe bezzek, profi vagyok. Nagyon profi. Minden tudok. Most hol érdemes, hova, mennyit, mennyiért, minden. Ezt tudom. Az Isten dolgai. Ja, van családom is. Ja, de hát ott is az is alá van rendelve a pénznek. Mert a pénz, ami biztonságot ad nekem, az a lényeg. Gyerekeim, foglalkozás velük, persze, szakítunk nekik egy kis időt. De egyébként nem érdekelnek. Különösebben nem érdekelnek. Sokkal fontosabb, hogy az ő érdekükben dolgozzak. Mert én azért, hogy nekik majd legyen. Az ő jövőjüket is bebiztosítsam, ne csak az enyémet. Hát, ha megtanulják tőlem ezt az anyagias, materialista gondolkodást, meg is tanulják, el is tanulják, gyakorolják is majd. Mert azt látták az apjuktól is, anyjuktól is, vagy a nagyapjuktól is, vagy a pénz az első. Szeretem azt az érzést, hogyha kell valami, akkor megvehetem. Egyébként roppant zsugori vagyok, de azért mégis én megtehetem ezt, hogy ilyen autókkal járok, meg így cserélem, meg olyan házam van, meg ilyen berendezés van. Szeretem azt az érzést, amikor végigmegyek a hídon, és kinézek a Maseratimból, meg a Porsche-mból. Ez a valami. Szeretem az egzotikus helyeken való üdüléseket, mert ez a valami. Szeretem ezt, gyönyörködni. Jó ez az érzés. Irigyelnek mások? Persze, hogy irigyelnek, ők is ugyanarra vágynak, csak nem juttak el oda. Az életem biztonságban van. Hatalmas vagyok. Mindent elérhetek, amit akarok. Nem csak ilyen tőkém van, hanem kapcsolati tőkém is van. Isten? Ja, persze. Hogyne? Hiszek Istenbe. Jézus? Ha persze, Jézusba is. Még templomba is elmegyek néha, és nagyon tisztelem a vallásos, kegyes embereket. De neki nincs beleszólása az életembe. Igazából nincs beleszólása. Formálisan talán valami. De igazából lényegileg a gondolkodásomba, a döntéseimbe, a pénzkezelésembe, az egyéb dolgaimba is nincs beleszólása. Én a magam ura vagyok, hiszem, miközben a vagyon szolgája vagyok. A vagyon rabszolgája vagyok. Ez a probléma ezzel az emberrel, és ez a probléma mai emberrel is. Velünk, velem, veletek. Ott állunk, Isten, kis hiányjel, a vagyon, az a valami. És a vagyon dirigál. Még látszólag lehet, hogy az Isten dirigál, de valójában már a vagyon dirigál. Kicsit olyan furcsa ez, mint mikor a Cyranóba, ugye fönt a hölgy, lent Cyranó, és mögötte, illetve igen, előtte az udvarló, de Cyranó mondja a szöveget. És a hölgy azt hiszi, hogy nem Cyranó mondja a szöveget, hanem az udvarlója. Milyen szépen beszél Cyranó. Ott van persze az Isten is, mi fönt a balkonon, és halljuk a szép szavak, ki udvarolnak. Már nem az udvarló udvarol, hanem aki mögötte van. Cyranó mondja a szöveget, a vagyon mondja, hogy tulajdonképpen miről van itt szó. Az dirigál. Az Isten, az csak egy ilyen díszlet ott valahol elől. Az Úr is, az ige is sokszor. Értitek? Hogy van ez? Így van ez? De nézzük másodszor a megszólított gazdag embert. A példázatbeli gazdag emberrel egyszer egy váratlan dolog történik, mert hogy megszólítja Isten, mondja Jézus. Mondta pedig néki az Isten. Hát az az Isten, akivel ő nem törődött igazából, aki nem szerepelt az értékrendjébe, akit talán tagadott a létében is, de az biztos, hogy az életéből azért tulajdonképpen kiküszöbölt. Aki egyébként megáldotta őt a gazdagságával is, bár nem érdemelte. Megszólal az Isten. Na nézd csak! Megszólal a némaságra ítélt Isten. Milyen kegyelem! Önmagában ezt, testvéreim, milyen kegyelem, hogy ennek a gazdag embernek egyszer csak Isten mond valamit. Akármit is mond, egyáltalán, hogy mond neki valamit, hogy mond nekünk valamit az Isten. Kegyelem. Irgalom a részéről, hogy nem marad abban a némaságban, amire ítéltük, hanem megszólal. Mit mond? Bolond. Így a megszólítás. Bolond. Ez a bolond szó, testvérek, ez nem az észbeli képességek hiányát jelenti, hanem azt, hogy ennek a gazdag embernek az egész számítása rossz előjel jegyébe történt. Mert ő abból indult ki, hogy Istennel nem kell foglalkozni, vagy Isten nincs is. És ettől kezdve, ettől a rossz kiinduló ponttól kezdve minden egyéb rossz lett. Minden egyébet elrontott. Az Istennel nem számolt, és félresiklott minden. Az ilyen embert a Biblia mindenhol bolondnak nevezi. Nem azért, mert ezek nem okos emberek, úgy az eszüket tekintve, nem egyetemet végzettek, vagy nem tudom, értelmes emberek. Ne, nagyon is lehet okosak, értelmesek, professzorok, doktorok, minden. Nem ez a probléma. Mégis bolondok, mert az Istennel nem számolva számolnak. Az Istennel nem számolva számolnak. Minden tényezőt figyelembe vesznek az élet játékába, különösen a vagyont, csak éppen az annál is döntőbb tényezőt, az Istent nem. Ezért mondja neki Isten, hogy bolond, és ezért mondja nekünk is, testvérek, nekem is ezt mondja, nektek is ezt mondja, ha mi nem számolunk az Úrral, akkor bolondok vagyunk, akár kik vagyunk. Bolond. Aztán Isten azt mondja neki, hogy még az éjjel elkérik tőled a te lelkedet. Vagyis még az éjjel meghalsz. Most éjjel meg fogsz halni. Te, aki azt hiszed, hogy téged a vagyon biztonságba helyez, vajon biztonságba vagy te? A vagyonod miatt? Évekre előre be vagy tárazva? Biztonságban van a te lelked, azt hiszed, a te életed? Hiszen még az éjjel elkérik tőled, én kérem el, az Isten kéri el a lelket, elkérem tőled a te lelkedet. Mai embernek is, testvérek, el kell gondolkozni ezen a nagyon egyszerű dolgon, hogy bármikor meghalhatok. Az Isten azt mondja, hogy vége. Pont. Befejezted. Biztonságban vagy te? Mi ellen vagy biztonságban? Mi ellen vagy biztonságban a vagyonod miatt? A halál ellen biztos, hogy nem. Az ellen nem fog bebiztosítani az autó, meg a nem tudom, milyen ház, meg nem tudom. Az nem. Egyéb más ellen se biztosít be a vagyon egyébként, ha elgondolkozol rajta, rájössz. Mekkora nagy biztonságban vannak azok az emberek, akik a vagyonra építenek? Hú! Olvassuk az újságot. Mi történik a New Yorki tőzsdén? Wall Street. Kitör a válság. Erre az ott lévő pénzügyi szakemberek rohannak egytől egyig a környékbeli pszichiáterekhez, meg pszichológusokhoz. Olvassuk az újságban, hogy megnőtt a forgalom Wall Street környékén. Mert mennek, mert kétségbe vannak esve, hogy mi lesz? Mekkora nagy biztonságban voltak, ugye? Pedig nagyon gazdag emberek mozognak arra felé. Olvassuk a magyar nemzetet, nem kell már messzire menni. Magyar nemzet, válság, öngyilkosság. Most volt valamelyik nap az újságban a cikk, ugyancsak. Emberek lesznek öngyilkosak, mert elvesztik a vagyonukat, vagy még lehet, hogy nem is vesztették el, de ott van a kard a fejük fölött, és mindjárt lehet, hogy elveszítik. És nem, teljesen beszűkül a tudatuk, és azt mondják, most már nincs más lehetőség, meg önkezünkkel vetünk véget az életünknek. Mekkora nagy biztonságban voltak ezek az emberek? Irigyeljük őket. Pedig nagyon gazdag, vagyonos emberekről van szó. A vagyon, testvérek, még ilyen dolgok ellen se, nem, hogy az Isten döntése ellen bebiztosít minket, ha egyszer visszakéri tőlünk a lelkünket. És mi van, amikor majd visszakéri tőlünk a lelkünket? Hova kell nekünk akkor menni? Mindnyájan tudjátok, hogy a Biblia szerint nem a semmibe fogunk menni, hanem odaállunk az élő Isten ítélő széke elé. Mi a vagyonos emberek. Hogyan? Mezítelenül. Tudjátok, hogy ezeket a középkori ábrázolásokat a különböző festményeken és mindenhol úgy ábrázolták az utolsó ítélet, hogy az emberek meztelenül állnak az Isten előtt. Mindegy, hogy ki vagy te, aki itt állsz a középkori templom díszbejárata előtt, vagy mindegy, hogy ki vagy te, aki nézed ezt a képet. Mindegy, hogy gazdag vagy, vagy nem tudom, mi vagy te. Meztelenül fogsz odállni, ugyanúgy, mint az, akit lenézel, mert szegény, és szerinted kiszolgáltatott. Te is, és ő is meztelenül fogtok ott állni. Minden nélkül, mindegy, hogy bíborba, patyolatba, nem tudom, mibe öltözködtetek itt a földön. Hogy Giorgio Armani volt az öltöny, meg Omega óra a kezeteken, meg Porsche autó a feneketek alatt, és nem tudom micsoda. Teljesen mindegy, meztelenül fogsz ott állni. és ha nincs ott egy pártfogód, aki megvédjen, akkor el fogsz kárhozni örökre. Ezt mondja az ige. Ha ezt meggondoljuk, testvérek, ez a történetbeli, meg a mai valóságbeli gazdag emberek bolondsága még nagyobbá válik. Egyre nagyobbá válik. Az már csak hab a tortán, amit Isten utána kérdez tőle, hogy és amit elkészítettél, az kié lesz akkor? Amit te magadnak elkészítettél. Nem tudjuk, hogy ennek az embernek volt egy családja, de teljesen mindegy egyébként, hogy volt vagy nem volt. Hogy kié lesz, vagy kié nem. Ő annak egy árva kis hasznát se fogja venni, amilyen volt itt a földön. Mert mesztelenül jött erre a világra, és úgy is fog belőle kimenni. Bolond vagy, ha nem fontolod meg ezt, mondja Pál apostol is nekünk egyébként. Isten megszólít, testvérek, bennünket, ezt a jóléti társadalomba élő, a vagyonban bizakodó, persze Isten nem megvető, úgy mellékesen azért ön díszletként főhasználó embert, hogy ember, állj meg, és gondolkozz el azon, hogy téged voltaképpen, valójában ki irányít, ki a te urad, kitől vagy mitől függsz te? Nézzétek, Jézus, hogy az utolsó ponthoz kanyarodjak, Jézus felvillantja a hallgatóság előtt a bolond gazdag gondolkodásának egyetlen lehetséges alternatíváját. Ez csak egy villanás ebbe a példázatba, de elég. Így van dolga annak, mondja Jézus, aki kincseket gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Itt villan föl az alternatíva. Az Istenben való gazdagság. Tudjátok, mi az Istenben való gazdagság? Az, hogy valakinek Isten a legnagyobb gazdagsága. A legnagyobb kincse. A legnagyobb vagyona. Akinek Isten a gazdagsága, vagyona, annak kincsei az Isten kincsei. Ezt értsétek jól. Akinek Isten a gazdagsága, annak a gazdagsága lesz az Istennek a gazdagsága. Ami az Istené, azt odaadja az ilyen embernek, akinek ő a legelső, akinek ő a legnagyobb gazdagsága. Akinek Isten a gazdagsága, azt Isten részesíti a maga gazdagságában, testvérek. Ez csodálatos. Nekünk egy nagyon gazdag Istenünk van. Tudjátok, nagyon gazdag Istenünk van. Isten azt mondja a Laodiceai-beli gyülekezetnek a Jelenések könyvében, hogy vegyél tőlem igazi kincseket, hogy valóban gazdag legyél. És ne gondold, hogy te gazdag vagy, mert jó menő tagjaid vannak. Az Úr kincsei rendelkezésedre állnak, gyülekezet. Isten kész nekik odaadni, nekünk is kész odaadni, mert gazdag Isten, akinek milyen gazdagsága van. Milyen gazdagsága van az Istennek, testvérek? Az Istennek van például egy nagy kincs, az a szabadság. A szabadság. A szabadság. Akinek Isten a gazdagság, az részesül Isten szabadságában. Szabad lesz például a pénzfüggéstől, a mohóságtól, az irigységtől, az önzéstől, a kapzsiságtól, a hiúságtól, a gerinctelenségtől. Akinek Isten gazdagsága, a gazdagság, annak van egy másik kincse is. Mondjuk az Istennek a kegyelme. Az ő feltétlen szeretete. Az ő feltétlen szeretete. Nézzétek, az Efézusi levélbe Pál apostol beszél az ő kegyelmének felséges gazdagságáról. Ez az Isten kincse. A felséges kincse. A kegyelem. Az irgalom, amivel a bűnösökhöz fordul. Aztán az ilyen emberi, akinek Isten a legnagyobb kincse, kincsévé lesz az Isten élete. Az én életem bennetek. Az örök élet bennetek. Az örök élet kincse is az enyém lesz. De az enyém lesz, ha Isten a legnagyobb kincsem, az ő minden értelmet felülhaladó békessége. És nem kell aggódnom és félnem, mert akkor is békességem lesz, hogyha hatóságok elé visznek, ahogy Jézus pont a példázat előtt mondja, és akkor is, hogyha a holnapi betevő falatra vagy a ruhámra gondolok, ahogy Jézus e példázat után biztatja a tanítványait. Nem kell félnem, békességem lehet, mert az Isten békessége is, mint kincs, az enyém lesz. És az Isten, az én gazdagságom, akkor enyémek az ő szavai, az ő igéi, az örök érvényű igék, amik a Bibliában vannak. amelyekben csodálatos ígéretek vannak, mindaz az enyém. Az enyém, az Isten kincsei az enyémek. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy Isten még anyagiakban is gazdag. Ugye azt mondja az írásban, hogy övé az ezüst és övé az arany. És ő még azt is oda tudja nekünk adni. Nem nekünk-e kikaparni, majd odaadja nekünk. Odaadja nekünk. Ez egy igen csodálatos dolog, hogyha Isten lesz az én gazdagságom, az nem azt jelenti, hogy földön futó leszek. Meg fogja ő nekem adni, amire szükségem, a még bőven is meg fogja adni. És ha azt látja, hogy én jól sáfárkodom a tőle rám bízott milliókkal, jól sáfárkodom velük, és úgy használom, ahogy azt kell, akkor az Isten még többet fog adni. Mert jól vagyon, jó és hű szolgám, ezen is hű voltál. Tessék, itt van. Használd még. Ilyen módon volt gazdag Ábrahám is. Ugye? Olvassuk a Szentírásban, hogy gazdagsága az egy mesés gazdagság volt. Nem egy szegény ember volt az Isten embere, aki mellesleg a hit embere. A hívők atya, ugye így neveztetik a Bibliában. Ő, neki Isten volt az első, még a fiát is kész volt odaadni. És Isten megáldotta őt. Megáldotta őt. Isten volt a gazdagsága, és ezért részesült az ő gazdagságából, anyagiakban is. És így van, testvérek, az is, hogy jó szívűvé lesz az ilyen ember. Akinek Isten a legfőbb gazdagsága, az részesül Istennek a jó szívűségéből, mert Isten jó szívű. Jó szívű még az ellenségeivel is. Felhozza napját jókra és gonoszokra. Esőt ad ilyenekre, olyanokra is, mert jó szívű. Adván a mennyből termőidőket, és betöltötte örömmel és eledellel a mi szívünket, pedig pogányok voltunk. Jó szívű az Isten, és részesülök én is az ő jó szívűségében, és tudok adni, még a kevésből is. Sokból már nehezebb, de a kevésből is. Jó szívűség, mint kincs, és az Isten az én gazdagságom, akkor részesülök az ő jó tetteiből, mert előre elkészített nekem jó cselekedeteket, hogy én azokban járjak. Gazdag lehetek a jó szívűségben, de mellette a türelemben, az alázatban, a megbocsátásban, a bocsánatkérésben, jó cselekedetekben, amiket Isten készített nekem, ezek is a rendelkezésemre állnak, ő benne és ő vele. Olvassuk Tábitáról, a Joppéi keresztjén asszonyról, hogy gazdag vala jó cselekedetekben. És lehet, hogy nagyon szegény ember volt ez a Tábita. De jó cselekedetekbe gazdag volt. Nem úgy, mint sok mai ember, aki nagyon gazdag, de jó cselekedetekbe, mint a templom egere, úgy körülbelül ott tart. Másokat gazdagítók vagyunk, mondja Pál önmagukról, miközben szegények vagyunk. Mi szegények, de másokat gazdagítók. Ilyenek a hívők, akiknek Isten a legnagyobb gazdagsága, azok akkor most meggazdagodnak az Isten kincseivel. Azokkal az örök kincsekkel, amiket nem hagy itt az ember, amikor elmegy erről a földről, hanem viszi magával. Csodálatos dolog ez, testvérek. És úgy lesz az, ahogy a Mózes könyvében olvassuk, hogy Izraelt Isten kihozta Egyiptomból nagy gazdagsággal. Az Isten népe az így fog kimenni ebből a világból. Nagy gazdagsággal. Lehet, hogy anyagilag, vagyonügyileg nem olyan gazdagok, de mégis gazdagok, igazi kincsekkel megrakódottak, az Isten kincseivel. Lássátok, testvérek, hogy ez az Istenben való gazdagság, az Istennel való gazdagság, ez az egyetlen alternatívája ennek az életnek, amit ez a példázatbeli gazdag, meg sok mai gazdag ember is él. Ez az egyetlen alternatívája, hogyha szabad, és miért ne szabadna, szeretnélek felszólítani benneteket, hogy Isten kegyelméből, a ne talántán ehhez a bibliabeli, példázatbeli gazdag emberhez hasonlítotok, tartsatok bűnbánatot. Tartsatok bűnbánatot. Kérjetek bocsánatot az Istentől. És zárjátok le a bolond gazdagnak az életét. És fogadjátok el a kegyelmet, az Istennek a szeretetét, bocsánatát, és kezdjétek el ezt a másik életet, ezt az alternatív életet. az Isten nélküli gazdagság idejét lezárva, kezdjétek el az Istennel való meggazdagodásnak az életét. Ez legyen a fő cél, a fő szempont. És ha szabad, hadd figyelmeztesselek is benneteket. Miért ne szabad, hogy figyelmeztesselek? Figyelmeztetlek, mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdag embernek az Isten országába bejutni. Könnyebb a tűfokán átmenni, a tevének, mint egy gazdag embernek, aki megveti az Istent, bemenni az Isten országába. Fontoljátok meg ezt a dolgot, és kövessétek ezt az alternatív lehetőséget, amit Jézus mutat nektek, és nekünk, és nekem is. Legyen valóság a szívünkben, legyen valóság az életünkben, amit a 22. Zsoltárban olvasunk, hogy eljönnek a föld gazdagai, és leborulnak előtte mind. Hát jöjjünk elé, és boruljunk le a mi hatalmas Urunk elé. Emlékezzünk tehát erre a történetre, erre a példára, és gondolkozzunk el azon, hogy mire becsüljük mi az Isten gazdagságát, az Istennel való gazdagságot, és mire becsüljük a földi vagyonnal való gazdagságot. És ha lehet, váltsunk, időben váltsunk jó irányba. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, hogy tanítasz minket fiad által, és arra tanítasz, hogy őneki, illetve neked kell a legfontosabbnak lenni az életünkbe, és nem csak elméleti szinten, mert az már nagyon szépen megy nekünk, hanem valóságban is. Segíts, hogy hadd lehessen leolvasható a számodra és más emberek számára is az életünkből, hogy nekünk te vagy az első, te vagy a legfontosabb. És ez nem csak egy szóbeszéd a szánkon, hanem ez tényleges valóság. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert szüntelen visszahajlik a szívünk arra a bolond gazdag példájára, és szüntelen megkísért bennünket, hogy ugyanolyanok legyünk. Lehet, hogy már ugyanolyanok is vagyunk, megint. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne a vagyon legyen a mi Istenünk, hanem te lehessél valóban a mi Istenünk. Segíts, hogy el tudjunk csöndesedni ezen a dolgon, és ha kell, akkor tudjunk bűnbánatot tartani, kegyelmedet elfogadni, változtatni a belső meggyőződésünkön, alapállásunkon. Segíts térdre hullani előtted, és segíts, hogy te lehessél az első a számunkra, hogy ne legyünk olyanok, mint Nábál volt annak idején. Segíts, hogy meghódoljunk mi előtted, drága Krisztusunk, drága Atyánk. Köszönjük néked mai tanításodat is, és kérünk, hogy hadd legyen az áldott a mi szívünkben, életünkben. Hadd hozzuk eléd gyülekezetünket, hadd tárjuk eléd templomépítési terveinket, gondjainkat. Kérünk, hogy te viseld gondunkat ebben a dologban, és te rendeld ki az erre szükséges dolgokat, anyagiakat is, és szellemieket is egyaránt. És te légy, aki ezt a dolgot intézed. Imádkozunk hozzád beteg testvéreinkért, hogy légy közel hozzájuk, és erősítsd meg, áld meg őket. Közelséged, gyógyító szeretetet hadd éljék át, hadd tapasztalják meg. Kérünk téged azért, hogy tekints a mi népünkre, és áld meg a mi népünket is. Emeld ki ebből a nagy anyagiasságból, materializmusból, és tedd hívővé a mi népünket, fordítsd magadhoz, hogy téged imádó, téged tisztelő nép lehessünk. Kérünk, adj lelki ébredést, hozzád fordulást e bolond népnek. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, és áld meg életünket, családjainkat is, gyermekeinket is. Hadd adjunk nekik jó tanítást, jó példát az életünkkel. Hadd vezessük őket feléd, hadd mutassuk meg nekik, hogy te vagy a legelső, te vagy a legfontosabb a számunkra. Köszönjük néked, Urunk, hogy meghallgatsz minket a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a következő héten pünkösd ünnepére készülünk. Kedden nem lesz bibliaóra, viszont csütörtök, péntek és szombat este 6 órakor lesz bűnbánati előkészítő istentisztelet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Tehát csütörtök, péntek és szombaton lesznek este 6 órakor az alkalmaink. Ünnepi istentiszteletünk lesz pünkösd vasárnap, vagyis jövő vasárnap délelőtt 9 órakor, és pünkösd hétfőn is 9 órakor van istentisztelet. Tehát pünköstkor nincsen két istentisztelet, csak egy. Szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra, ahol is az Úr szent asztalát majd megterítjük. Pünköst hétfőn, majd Isten tisztelet után Tisza-szigetre mennénk biciklivel, aki tud biciklivel, aki meg nem, az majd autóval kivisszük, hogy ott együtt leessünk egy kicsit, és beszélgethessünk, örvendezhessünk egymásba, meghallgassuk egymást, egyáltalán együtt legyünk. Tehát ez pünköst hétfőjén, ha jó idő lesz, akkor megvalósul. Kedves testvérek, szeretném szeretettel köszönteni közöttünk most Spring Arborből, az ottani egyetemről közénk látogató küldöttséget. A vezetőjük Robert Kingsley, kedves feleségével van itt megint közöttünk. Ők ennek a Michigan államban található egyetemnek a hallgatói, és ez egy egyházi egyetem, a Szabad Metodista, Free Methodist Church-nek az egyetemén tanulnak. Köszöntjük őket szeretettel, és Isten áldását kívánjuk a tanulmányaikra, és az útjukra is, és az itt létükre is. Hirdetem még a testvéreknek, hogy ahogy tudják is, a pasaréti gyülekezetben szolgáltam két vasárnappal ezelőtt, és azért mentem oda, mert adományt kértünk a budapesti gyülekezettől is a templomépítésünkre, és akkor időközben már meg is érkezett ez az adomány. Úgy Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy majdnem 1.200.000 forintot küldtek a gyülekezetünknek. Ezért tényleg Isten iránti hálával tartozunk, és köszönettel irántuk is, majd megírjuk nekik a presbitérium nevében a köszönő levelet. A másik dolog pedig, amit esetleg ezzel kapcsolatban még kell tudni, hogy mármint, hogy a templomépítés anyagi dolgával kapcsolatban, hogy megvolt ez a kép aukció is, és ebből is több mint 700.000 forint folyt be. Tehát hála Istennek azt mondhatjuk, hogy a szervezőként nagyon örültünk neki. Megmaradtak még képek, amik még ott lesznek egy hétig. Ha valaki netalántán lemaradt erről az aukcióról, de szeretne még ott körülnézni, akkor vannak még ott képek, amiken nincs egy kis piros pötty nem a képen, hanem a kis tábláján, az még eladó. Tehát ha valaki esetleg szeretne venni, akkor ott vehet. A kép megvásárlásával természetesen a templom építést támogatják a testvérek. Ezért is, hogy ez így sikerült, Isten iránti hálával tartozunk, mert időközben aztán kiderült, hogy elég sok ilyen árverezést rendeznek itt-ottam-ott, gyakorlatilag nulla eredménnyel, még résztvevők se nagyon vannak, úgyhogy hála Istennek ez így jó sikerült, ebből a szempontból jó sikerült ez az aukció. Ezért is legyen hála Istennek. Végül, testvérek, bezárva Isten tiszteletünket, énekeljük a kijelölt énekünket, az a 254. ének, 254. Legyünk olyan gazdagok, akik ezt énekeljük szüntelen. 254, az első versét énekeljük, aztán a negyedik verstől a nyolcadik versig, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.